A Csütörtöki Könyvklub adásának vendége ezúttal is Lepp Tünde.
Az utazós könyvek pont olyanok, amik így el tudnak vinni ezekben a napokban így a napfényes szigetekre, vagy tájaikokra. Tehát, hogyha már Olaszország, akkor ugye a Francis Maysnek volt a Napsütötte Toszkána című könyve, amiből szintén ugye film is lett, meg ennek volt több folytatása is. Ő mondjuk amerikai, aki ugye Toszkánába költözött, és akkor ott telepedett le, és akkor ott megismerkedik a környék kultúrájával és a konyhájával. És ahogy erről ír, meg ugye rengeteg recept van a könyveiben, ez szintén ilyen non-fikció, tehát nem regény, és kicsit talán érezhető is a stílusám, nem annyira gördülékeny a stílusa, de tele van ezzel az olasz napfénnyel, és az ő hatására nagyon sokan mentek Toszkánába, meg hát még mindig ugye az egyik kedvenc úti cél akkor.
Yeah, hát az külön egy nyilván regényekben vagy könyvekben is egy műfaj az ilyen amerikai,
igen,
könyvek. Meg egyébként angoloknál is van a Peter May, az, aki Franciaországról írt.
Meg Francia,
írt.
Igen, a Bormámor Provence.
Igen, tehát van ez a nagyon, nem tudom, szürke, esős helyekről,
igen,
vagy ilyen nagyon amerikai nagyvárosból elköltözni egy teljesen más környezetbe és kultúrába.
Igen.
Tehát ez egy külön műfaj.
Tavaly előtt a Sarah Weinmannek volt a Csendélet című regénye, ami viszont meg szinte egy egész szomszédság költözik Olaszországba, Londonban, ott nagyon nem volt jó nekik, és véletlenül az egyikük örökölt egy olasz lakást, és akkor oda elköltözik, és aztán folyamatosan egyre többen, akik jönnek meglátogatni, aztán ott ragadnak vele a környéken, és ez is egy annyira csodálatos regény arról, hogy miért jó egyrészt ugye egy talált család, másrészt pedig, hogy miért jó esetleg akkor ott hagyni hogy nem muszáj földhöz ragadnak lenned, mert megtalálhatod egy másik országban is a biztonságot, az embereket, a barátokat, és te is biztosíthatsz egy családot olyanoknak, akiknek amúgy nincsen, vagy nagyon rossz volt.
Ebben van amúgy a filmes vonalon a Best Exotic Marigold Hotel, az is kicsit ugyanez, amikor angol nyugdíjasok költöznek Indiába.
Igen.
Ugye ott mondjuk alapvetően ugye megélhetési okokból, tehát ott muszáj elköltözniük, mert anyagilag nem tudják maguknak Angliát megengedni például, és akkor jön ez a lehetőség, és ott pont egy ilyen indiai hotel, vagy hát igen, ilyen, az is nagyon, nagyon cuki film, de ott is ugye ez az idősebb korban megtalált barátságok, meg a szerelmek, meg ilyesmi. Kicsit ilyen szempontból, mint az Ozmennek a Csütörtöki Nyomozók, hogy ott is egy ilyen
idősebb korosztály.
Igen, ilyen öregek otthonában szövődnek új barátságok. Igen, ezek fontos témák.
Igen, hogy nincs vége az életnek, mint tudom én, se 40, se 50, se 60, se 70 fölött. Igen, igen, igen. És a másik ilyen utazós könyv, amit azért hoztam, mert az Elizabeth Gilbertnek az Ízek, imák, szerelmek című regénye, nem regény, bocsánat, mert hát végül is az is önéletírás, hogy nagyon-nagyon más, mint a könyv, mint a film, sokkal jobb a könyv, és ha a filmet lát az ember, és nem szerette, felejts el, és olvass el a könyvet, mert sokkal több minden van megmagyarázva benne, sokkal szimpatikusabb az Elizabeth Gilbert. Egyébként én abszolút így a rajongója lettem az Elizabeth Gilbertnek. Én nem olvastam el annak idején a regény, vagyis hát ezt a könyvet, mert szintén így a film az úgy...
Elég volt,
és hidegen hagyott, és ugye most volt 15 éves a könyv, és megjelent egy új előszóval, és az előszót elolvastam, és akkor hoppá, ez azért egy kicsit más, aha, mint aha, amire én számítottam, és valóban. Tehát egyrészt ugye nagyon szimpatikus Elizabeth Gilbert, az ő látásmódja, és az, hogy ugye ez végigkiderül, hogy ez nem egy ilyen köldöknézőgetős dolog, meg ez nem egy ilyen recept, hogy ez mindenkinek jó, meg ezt mindenki megteheti. Például külön hangsúlyozza is, hogyha ő nem lett volna neki ez a könyv szerződése, hogy írjon egy ilyen utazást.
Hát lehetetlen, hogy
lehetetlen, hogy egy ilyen, igen. Úgyhogy ha valaki úgy gondolta volna, hogy tönkretette számára a film az egésznek az élvezetét, vagy éppen nagyon tetszett a film, de szeretne mondjuk többet megtudni, és még mélyebben elmerülni ebbe az egészbe, akkor mindenképpen az Ízeki Megszerelmek az olyan, amit érdemes.
Mert sokkal informatívabb, mondjuk.
Igen. Szórakoztató is, és mondom, tehát ugye a filmben nem volt szimpatikus. Én szeretem Julia Robertset, és nem volt szimpatikus a filmben. Ez egészen más.
Neki tök más műfajú könyve is megjelentek utána, ugye?
Igen. A Big Magic, az például a kreativitásról szól, az is nagyon érdekes és izgalmas. Aztán volt a Hűség is, ami valamennyire az Ízeki Megszerelmeknek a folytatása. Én mondjuk a Big Magic-et olvastam utána, tehát ugye, aztán, ha megnézi az ember így a TED talkjait, meg hasonlókat, akkor ő nagyon elment ebbe az irányba, így a kreativitással foglalkozik.
Meg ez az ilyen tudományos ismeretterjesztés alapvetően.
Igen,
az a műfaj.
Nagyon, igazából nagyon jó stílusa van, és ő nem regényt ír, hanem valóban olvasmányos ismeretterjesztés, és ilyen önéletírás, meg utazós könyv, amit akarunk. És mindegyik ilyen eléggé pozitív. Nem is az, hogy eléggé, hanem nagyon pozitív. Az egész nőnek nagyon minden ellenére, hogyha tudja az ember, hogy milyen dolgai voltak. Nagyon pozitív a kisugárzása, tehát ez is így a szürke hétköznapokra
jön. Bár az azért kicsit rontja az illúziót, hogy nem tudom, mennyiben lehetünk szerintem spoileresek, hogy egyébként akivel összejön Balin, már elvált.
Hát igen, de az is tehát az is azért egy kicsit összetettebb.
Tehát, persze.
Utána a Hűség például róluk szólt, hogy miért, nem akart sokáig ugye összeházasodni, de aztán mégis ezt csak összeházasodtak, és aztán utána mégsem sikerült ugye úgy, hogy tartós maradjon a kapcsolat.
Ha már utazós könyvek, akkor én egy portugál könyvet ajánlanék nektek, amiben van egyébként egy fontos, az utazásnak fontos szerepe van. David Machado Boldogság mutatója volt az októberi, szerintem az októberi közös könyve a Csütörtöki Könyvklubnak, és ez hihetetlen jó értékelései vannak a mai, tehát 94%-on van, azt hiszem. Mindenki, aki olvassa, az szuperlatívuszokban beszél róla, tehát gondoltam, hogy nem fogok nagyon mellé nyúlni ezzel a választásommal. Ugye ez egy Európai Unió irodalmi díjat nyert könyv, 2015-ben nyert el az Európai Unió irodalmi díját, és nagyon, nagyon érdekes műfajú, meg hangulatú, meg szerkezetű könyvről van szó. A főszereplő, Daniel, gyakorlatilag egy monológot intéz a barátjához, tehát minthogyha egy párbeszédet folytatna vele, de valójában egy monológot olvasunk végig. Almodóvárral beszélget, vagy hát neki szegezi, mint hogy akár levél vagy beszélgetés lenne, aki amúgy börtönben ült, a legjobb barátja. És ez a regény, ez a 2009-es vagy 2008-2009-es világválság, gazdasági válság utáni időszakban, vagy akkor játszódik, és elképesztően filmes hatású először is, ami szerintem ritkán tud összejönni egy regényben, ami ráadásul mondom egy monológ alapvetően, hogy folyamatosan az érzésed, miközben olvasod, mint hogy egy filmet néznél, ilyen tipikus spanyol, vagy portugál, vagy olasz, tehát ezt a hangulatú, mondjuk leginkább a spanyol filmeket idézte nekem, mint egy filmet néznél, és a Daniel, a főhős, az egy nagyon idegesítő ember egyébként, tehát elveszíti az állását, rendíthetetlen optimista, és neki van egy könyvet a tervekkel, amiket így tehát kitűzött magának, és azt el kell érni, és totálisan összeomlik az élete egyébként közben, tehát ugye elveszíti a feleségének és a gyerekeinek vissza kell költözniük Lisszabonból a nő szüleihez vidékre, mert ott valamennyire megtudnak, tehát legalább a nőnek van valamennyi pénz, és akkor a gyerekek is ott ugye el lehetnek. Lakás hitelük van, amit ugye nagyon sokáig nem tudja fizetni Daniel a részleteket, és amiatt el is veszíti a család a lakást. Ezt ugye nem mondja nagyon sokáig a feleséget, de alapvetően semmiről nem beszél, ugye nagyon nem akarja sem magát szembesíteni ezekkel a dolgokkal, meg ugye a feleségét, meg a gyerekeit főleg nem. És van egy barátja, Xavier, aki tizenvalahány éve nem mozdul ki a lakásából, és egyébként megszállottja annak a boldogság mutatónak, amiről egyébként jelent is meg néhány éve egy ilyen ismeretterjesztő könyv, igen, hogy melyik a világ melyik országában a legboldogabbak az emberek, és aztán Butánban van ugye ez a boldogság mutató, hogy ez is ugye a GDP mellett ugyanannyira fontos. Ez a nemzeti boldogság mutató. És ugye minden ország, tehát ugye ez egy olyan felmérés, amit ugyanúgy megcsinálnak minden országban, és itt is van egy átlag minden országhoz rendelve, és akkor ő ugye azt méregeti, hogy hogy lehetne feljebb tornázni a saját boldogság szintjét, hogy mi kell hozzá, és hogy a Svájc is ott van példaként, ami nagyon elég jó számai vannak, és Svájcot csak azért említem meg, mert oda el is utaznak a regény utolsó harmadában. Tehát ugye nagyon fontos az, hogy egyrészt megismerjük Danielnek ezt az egészen őrjítő talajvesztését, ugye az, hogy elveszíti az állását, és utána nem talál újat, ez az álláskeresés, ugye hajléktalan lesz például egy idővel, de közben ugye nagyon fontos az, hogy az a barátja, aki börtönben van, az ő fiáról is próbál gondoskodni, aki nagyon rossz társaságba keveredik, és nagyon fontos neki az, hogy ebből a rossz társaságból kihúzza ezt a fiút. És akkor ez a svájci út, ez úgy jön képbe. Van egy weboldaluk, amit a barát, tehát a Danielnek, és a Xaviernek, és az álmodóvárnak, ők hárman hozták létre, aminek az volt a lényege, hogy emberek segítsenek egymásnak. Tehát kicsit, mint az, amivel valószínűleg az IVIV meg a Facebook is indulhatott, vagy legalábbis a csoportok indulhattak az elején, hogy akkor fú, milyen jó, hogy te tudsz valamit, vagy van lehet, és akkor megosztod, és így ez az ilyen közösségépítés, és az egymás segítése arra egy ilyen platformot teremtenek. És az első nő, aki erre a platformra ír, egy svájci nő, aki maga tehetetlen, tehát egyedül, tehát mozgássérültként él a svájci lakásában, nem tudja elhagyni, de a testvérehez muszáj lenne Franciaországba eljutni a kórházba. És akkor a Danielék vállalják, hogy Lisszabonból, akkor ők elmennek Svájcba, és elviszik Franciaországba. És akkor van egy ilyen road movie a regény utolsó harmadában. Azzal együtt, hogy ilyen borzasztó tragédiák, meg ilyen, tehát ez klasszikusan az ilyen az élet sorscsapásai, azok, amiken keresztül mennek ezek a szereplők. Hihetetlenül életigenlő és nagyon pozitív könyv, tehát nagyon, nagyon sokat ad az elolvasása ahhoz, hogy egyrészt megtanuljuk értékelni azt, amink van, tehát ne lássuk teljesen reménytelennek a helyzetünket, vagy azt, hogy mondjuk valamiből nincsen kiút, illetve az, hogy mondjuk tényleg ez a másra támaszkodni, vagy segítséget kérni, őszintén beszélni, tehát ezekről is nagyon-nagyon nyíltan beszél. Azzal együtt, hogy közben meg nagyon sok ponton tudunk kapcsolódni a Machado regényében, ugye tehát a válság időszakában, hogy tényleg milyen volt a közhangulat, mennyire reménytelen volt. Tehát ez a klasszikus ilyen kisembernek a kiszolgáltatottsága. Tehát nagyon sok minden egyébként majd például a Magyarországról is ismerős lehet. Sok ponton azért, tehát egy nagyon erős politikai kritika is van, meg ugye a kapitalizmussal, meg az egész, tehát tényleg ez a kisemberi kiszolgáltatottságról azért nagyon, nagyon élesen beszél Machado ebben a könyvben. De ezzel együtt tényleg abszolút egy pozitív végkicsengésű könyv, és nekem nagyon sokat adott, amikor olvastam, úgyhogy ha szeretnétek ti is egy ilyen felemelő könyvet olvasni, mint megerősít, és mondjuk nem, ugye ezt nem mondjuk egy ilyen non-fiction pszichológiai könyvben tennétek meg, hanem egy regényben, akkor nagyon jó választás a boldogságmutató. Most pont ezen gondolkodom, hogy magyar szerzőtől tudnék-e ilyet említeni, és nem most ami, így hirtelen, ami ez a
felemelő vagy
fel, igen, ami pozitív és szórakoztató, és aha.
Rejtő Jenő.
Igen.
Vivien Fable. Én annak idején őt mindenképpen azok közé soroltam volna, főleg ezeket a burleszk regényeit, úgymond, ugye a Mese Maratont, vagy a Pepita Macskát, amik abszolút ez a könnyed,
derűs,
igen, könnyű, gyorsan olvasható, vicces, és és szórakoztató, végtelenül szórakoztató regények, és a Holt volt, hol nem volt, vagy a Mennyből az angyal, igen, azt hiszem, ezek voltak még így, amik tényleg, nem feltétlenül ugye a krimik, meg a kalandregények, hanem ezek a szórakoztató, vicces regények. Nem biztos, hogy ugye a Cicerónak a Vidám könyvek sorozatában jelent meg magyar is, szerintem, ami abszolút így ideillik. Uh-huh. De hát mondjuk a Rejtővel se lehet nagyon...
Hát Rejtő, igen, az egy tuti tip, vele nem lehet mellé nyúlni. És azért van pár klasszikus szerző is.
Jó, igen, tehát én hogyha mondjuk ilyen fel kell vidítani engem valamivel, akkor ez a büszkeség és balítélet körülbelül minden formátumában.
Bármi, igen, film, sorozat,
az eredeti regény, úgyhogy
egyéb adaptációk,
a Bridget Jones naplója például, amit pont egy pár éve, azt hiszem talán pont így ilyen január-február körül olvastam újra, és annyira meglepett, hogy még mindig ugyanolyan jó, mint amikor először olvastam.
Na, ez tök jó, hogy ugyanaz.
Tényleg megtartotta a színvonalat, meg azt, amit annak idején adott, azt még most is tudja
adni. Nem avult el, és nem azt egyáltalán érzed, hogy ez így...
Igen,
és nem vicces benne, már.
Nem, ez még mindig vicces, tehát még mindig vicces. És még,
most lesz negyedik rész a filmből, igen. Olvastam.
Igen, végülis szerintem a filmnek a harmadik része is jól sikerült. Igazából nekem jobban tetszett a filmnek a harmadik része, mint a második része a filmnek. Uh-huh. De igazából nekem a könyvek is tetszettek, mert én nagyon szeretem a Helen Fieldingnek a stílusát, és azt a hangot, amit a Bridget Jones-szal megtalált, és ezt annyira jól tudja hozni, hogy nekem az utolsó regény is ez a Mad About the Boy, azt már nem tudom magyarul, mire fordították le, tehát nekem az is tetszett, pedig az ugye mindenki úgy gondolt, hogy ez nem sikerült jól, mert hát ugye az egyik főszereplő az...
Igen, meghal benne.
Igen. És, de pont nekem azért tetszett, mert így is tudott újat mutatni. Tehát, hogy a Bridgetet új kihívások elé állítva szerintem abszolút hozta, és ugyanazt adta, és nem az, hogy nem változott Bridget, hanem a változott Bridget, meg változtak a dolgok is, amik vele történnek, mert akkor már itt van az internet korában, ugye, ami annak idején nem volt, és ott kell megtalálni a helyét és a párját, és közben még gyerekeket is kell nevelni, úgyhogy kicsit újabb kihívások.
A Sex és New Yorknak most ez az új.
Uh-huh.
Hogy igen, úgy értem, hogy
igen,
ez
igen,
a...
Igen, igen, igen.
Oké,
igen.
De úgy eltelt 15 év, és akkor ez igen. Egyébként jelenjen meg a regényben
igen.
Is.
Hogy igen, most és ez nem... abszolút megjelent ott is. Szóval Jane Austen és Bridget Jones az nekem így mindig fel tudnak vidítani.
Ez abszolút így van. És gondolkodom még, hogy nekem ki az, aki ilyen... Például a Blocknak nagyon szeretem a Bernie Rodenberg betörős sorozat. Az még egy kicsit az a cozy mystery. Ez kapcsolódó, ugye az antikvárius, aki szabad idejében
betörő.
Igen. És neki is hihetetlen jó igen, kalandjai szoktak lenni.
Igen, és én is azért is szeretem, mert ugye mivel antikvárius, ott is folyamatosan tiszteleg a műfaj nagyjai előtt. Tehát van az egyik regényében, amin a Sue Grafton regényeket
sorolgatják fel, és
meg költenek hozzá újakat is természetesen, amik
se jelentek. Meg Bogart filmmaratonra
Meg ugye van az is, amikor a Salingert figuráz, aki a...
Zseniális,
igen,
tényleg.
Amikor Zabot hegyezett, meg hát ugye van a holttest a könyvtárszobában, azt is... Igen, a Bernie Rodenberg abszolút, tényleg a Cozy Mysteryhez.
Hát nagyon köszönöm ezt a sok ajánlást. Remélem, hogy sikerült néhányhoz kedvet csinálnunk nektek, és lesz, mivel kikapcsolódunk ebben az elkövetkező néhány szürke és hideg hónapban. Bár reméljük, hogy nem lesz nagyon szürke, és nem lesz nagyon hideg. Ezzel együtt azért egy kis napfény, meg egy kis vidámság, az sosem árt.
Igen. Meg el lehet tárolni akkor a következő szürke is.
Akár nyáron is.
Akár nyáron. Igen. Vagy pedig a következő őszre. Igen.
Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt.
Köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok!
Sziasztok!